December 7th.
Das ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Na hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Josiah Bailey egy jóképű, izmos, marylandi rabszolga volt, aki nem csak az ereje miatt volt értékes, hanem az esze miatt is. Tapasztalt farmer volt, akiben megbíztak, és aki jól tudta irányítani a munkát az ültetvényeken, ahol dolgozott. Ez a csöndes ember valószínűleg egész életét rabszolgasorban töltötte volna, ha csak 1856. novemberében nem keresi fel őt Harriet Tubman, akit a menekült rabszolgák körében csak úgy emlegettek, hogy ezrek Mózese. Találkozásuk megváltoztatta Bailey életét. Baileyt a gazdája évekre kölcsön adta egy másik ültetvénytulajdonosnak, William Hagletnek. Akkoriban gyakori volt, hogy a gazdák kiadták pénzért másoknak a rabszolgáikat, ha éppen nem volt rájuk szükség a földeken. Ez plusz bevételekhez juttatta őket, így anyagilag is megérte.
Az új tulajdonos a felügyelőnek kívánta használni Baileyt az ültetvényen, és $2000 fizetett érte, ami akkoriban nagy összegnek számított. Azonban azon a reggelen, amikor megérkezett az új rabszolga, a gazda egy súlyos hibát vétett. Bailey a kunyhójában volt, és éppen reggelizett, amikor kintről bekiabált a gazda, hogy azonnal jöjjön ki. Bailey azonnal felállt, és engedelmesen kiment a kunyhó elé, az új gazda kérésének megfelelően, de egy olyan dolog történt, amire nem volt felkészülve. Joe, vetkőz és készülj fel a korbácsolásra, mondta neki a gazda. Bailey nem értette, hogy mi történik, és próbált tiltakozni ellene. Elmondta, hogy eddig sosem volt rá panasz, és mindig jól végezte a munkáját, de ez a gazdát nem hatotta meg, és ezt válaszolta neki. Valóban, Joe, mindig jól végezted a munkádat, jó nigger vagy, és még nem volt rád sosem panasz. De most már az én niggerem vagy, és ez az első lecke, amit minden niggeremnek megtanítok, hogy én vagyok a főnök, hogy hozzám tartoznak, és amit parancsolok, azt be kell tartani. Szóval az újoncoknál mindig ezzel kezdünk, úgyhogy vetkőzz le és készülj fel a korbácsolásra.
Bailey tűrte a megaláztatást, azonban egy fogadalmat tett magában, hogy ez lesz az utolsó eset, amikor megverik. Amint tudta, értesítette Harriet Tubman édesapját, hogy amikor legközelebb erre jár Mózes, akkor szóljanak neki is, hogy vele tarthasson a szabadság útján. Mózes maga volt Harriet Tubman. Legalábbis, akiket megmentett, ők nevezték így. Egy alacsony, általános kinézeti, marylandi nő, aki maga is egy szökött rabszolga volt. Titokban találkozott menekülésre készülő rabszolgákkal, és segítette őket az északra tartó út során, ami a szabadságba vezetett. Ismert minden titkos utat, ami Marylandből Kanadába vezetett. Ezeket az utakat nevezték a föld alatti vasútnak. Tubman ezen az úton volt az egyik leghatékonyabb és legbátrabb kalauz, aki a menekülteket segítette a szabadsághoz.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez itt a Hihetetlen Történelem Podcast. Én Tündi vagyok.
Én pedig Andris. A mai adásban pedig a föld alatti vasútról fogunk beszélni, ami az a titkos szerveződés, ami arra volt, hogy ő délről a rabszolgákat északra szöktessék, és gyakorlatilag sok útvonal alakult ki az évek alatt, amin gyakorlatilag egy hálózat, ami segítette ezeket a rabszolgákat, hogy északra szökhessenek és elnyerjék szabadságukat.
A legutóbbi adásunkban a rabszolgakereskedelem kialakulásáról beszéltünk, igazából a kezdeti időszakról, hogy hogyan terjedt el, és hogy honnan hová vitték az embereket. Most pedig az lesz a téma, hogy hát, hogy igazából hogyan próbálták segíteni bizonyos csoportok ezeket a rabszolgákat, és hogy a rabszolgák hogyan próbáltak elszökni, hogyan próbáltak elmenekülni a fogvatartóik elől.
A legtöbben talán onnan hallottatok a föld alatti vasútról, hogy pár éve jelent meg egy könyv, Whitehead nevű írónak a Underground Railroad című könyve, ami ezt dolgozza fel, és emiatt valószínűleg többen hallhattatok már erről. Egyébként az interneten keresgélve nagyon sok mindent lehet erről találni, tehát nagyon sokan írnak erről, sok film készült ezzel kapcsolatban, és sok könyv is van, ami ezzel foglalkozik.
Folytatjuk a bevezetőben elkezdett történetet. Béli tovább dolgozott a könyörtelen tulajdonosának, míg egy napon hírt kapott arról, hogy Tubman a környéken jár és csoportot szervez azokból, akik a szabadság felé vezető kockázatos utat választották. Joe Bailey is csatlakozott a menekülők csoportjához. Mivel értékes rabszolgának számított, először 1000, majd 2000 dollár értékű fejdíjat tűztek ki rá. De Harriet Tubman okosabb volt, mint az üldözőik. Bailey és társait 4-5 fős csoportokba osztotta, akik nappal pihentek és éjszaka utaztak.
Tubman és csapata mindig meleg fogadtatásra számíthatott Thomas Garrettnél, akiről majd még később ejtünk pár szót. Garrett menedékét elhagyva csatlakoztak egy pár szekéren utazó kőműveshez, akik szintén északnak tartottak. Tubman bérelte fel őket, hogy megfelelő álcát biztosítson a szökött rabszolgáknak. Nem ez volt az egyetlen eset, hiszen Tubman mindig jó előre megtervezte az utazás menetét, a szállásokat és a megfelelő álcát. A szekér közeledett egy hídfőnél álló ellenőrzőponthoz, ahol a helyi serif mindig tüzetesen megvizsgálta, hogy nincsenek-e szökött rabszolgák valahova elrejtve. Tubman megparancsolta a kőműveseknek, hogy csapjanak nagy lármát, énekeljenek és kiabáljanak mindenféléket. A csel bevált, a serif és társai inkább nem akarta kőművesekkel foglalkozni, gyorsan tovább engedték őket, miközben a szekér aljában megbúvó rabszolgák épségben átjutottak a híd túloldalára.
Tubman innen Pennsylvanián és New York államon keresztül közeledett az északi határhoz. Azonban Bailey egyre jobban aggódott. Igaz, hogy eddig minden cselvetése bejött Tubmannek, de félt, hogy egyszer kudarcot fog vallani. Tubman visszaemlékezése szerint Joe csöndes volt, és már nem beszélt, nem énekelt többet. Már majdnem Kanadában voltak, de az utolsó akadály még előttük állt. Tubman egy vonathoz vezette őket, ami majd egy hídon keresztül a szabadságba szállítja a rabszolgákat. Az utazás zökkenőmentes volt, és immár Kanada földjén álltak. Végre valahára Bailey szabad ember lett. Körbeálltak, és dalokat énekeltek, így ünnepeltek. A következő években Tubman többször találkozott Baileyvel Kanadában, aki nagyon boldog volt, szorgalmasan dolgozott, és ami a legfontosabb, szabad ember volt. Bailey csak egy volt a közül a 300 ember közül, akiknek Harriet Tubman elhozta a szabadságot.
Maga a kifejezés, hogy föld alatti vasút 1831-ben hangzott el először, akkor egy Tyce Davis nevű rabszolga menekült el Kentucky gazdájától. A menekülő embert egészen az Ohio folyóig követték, amikor is hirtelen nyoma veszett Davisnek. A gazdája kifakadt, hogy a rabszolga eltűnt, és biztosan valamilyen föld alatti vasúton szökhetett meg. Ekkor született meg a kifejezés, ami aztán később elterjedt, és minden olyan titkos útvonalra használták, ami délről északra tartott, és a rabszolgák menekülését segítette. Legalábbis ez a legismertebb és legelterjedtebb legenda a föld alatti vasút elnevezése kapcsán. Ennek ellenére ma sem tudjuk pontosan, hogy honnan jött a kifejezés. 1831-ben, amikor az előző történet játszik Tyce Davis rabszolga szökésével, az annyira korán volt, hogy szinte valószínűtlennek tűnik az, hogy egy gazda vasúthoz hasonlította volna ezt a menekülést, amit a rabszolga végrehajtott, hiszen 1831-ben alig volt 5 év az országban ismert a vasút és a vasúthálózat, így nem is nagyon valószínű, hogy ehhez hasonlította volna ő eltűnését a rabszolgának. Szóval pontos eredetét nem lehet tudni, viszont 1842-ben egy újságban is megjelent ez a kifejezés, ami pár év alatt teljesen elterjedt a köztudatban.
Harriet Tubmannek nehéz gyerekkora volt, mint sok más társának is. Gazdája rendszeresen ostorozta és verte, valamint rendszeresen adták-vették szerencsétlen gyereket a különböző gazdák. Így sok helyen szolgált, de szinte mindenhol kegyetlenül bántak vele. Életéről sok mindent tudunk, személyes visszaemlékezései alapján. Így ismert az is, hogy amikor egy napon a földeken dolgozott, akkor egy menekült rabszolga sprintelt el mellette, akinek a nyomában üldözői szaladtak. Az üldözők kiabáltak neki, hogy állítsa meg a menekülő rabszolgát, de Tubman nem tette eleget a kérésnek, sőt, ő maga inkább az üldözőket tartotta fel. Egy nehéz vastárgyat hajítottak a menekülő után, ami nem találta őt el, viszont a közelben álló Tubmant fejen találta, és rögtön elájult. Napokig eszméletlenül feküdt, és csak maradandó károsodásra úszta meg az esetet, de élete végéig rendszeres fejfájásai voltak.
Ebben a korban, aki megszökött és később elkapták, az brutális bánásmódra számíthatott. Általában megverték őket, gyakran levágták a fülük felső részét, hogy ez emlékeztesse őket, hogy ilyet ne csináljanak többé, vagy az is gyakran előfordult, hogy forró vassal jelölték meg a testüket. Aki pedig segítette volna a feketék szökését, az 5 év börtönre számíthatott, amit 1849-ben 15 évre növeltek. Maga Tubman 29 évesen szökött éjszakra, és lett szabad, viszont Philadelphiában nehéz volt beilleszkednie, hiányoztak neki az ismerősei, a barátai, a családja, akiket ugye bár hátrahagyott a rabszolgaságban. 1850-ben Tubman meglátogatta az egyik helyi abolicionista szervezet központját, amit William Steele, egy fekete ember vezetett. A szervezet célja az volt, hogy éjjel-nappal segítséget nyújtson minden éjszakra szökött feketének. Tubman itt ismerte meg a föld alatti vasút fogalmát, és hogy ez mennyire kiterjedt szerveződés. A menekülteknek az út végén ételt, ruhát és szállást biztosítottak, segítettek nekik munkát találni, kölcsönt felvenni, vagy információkat szerezni délen maradt családtagjaikról.
Viszonylag kevés írásos dokumentum maradt fent az elszökött rabszolgák útjairól. Ennek nyilvánvalóan a fő oka az az, hogy nagy részük még írástudatlan volt, akik pedig befogadták őket, azoknak volt elég egyéb problémájuk is, mint hogy naplókat vezessenek a menekültekről. A föld alatti vasút útvonalán dolgozók valószínűleg azért sem hagytak maguk után írásos emlékeket, mert félő volt, hogy ha elkapják őket, akkor azzal másokra is veszélyt jelenthetnek, vagy a feketéket, akiket segítettek ezek alapján, a nyomok alapján megtalálják és elhurcolják vissza őket délre. Ennek ellenére az előbb említett szervezet vezetője, William Steele őrzött feljegyzéseket a nála megfordult emberekről. Ezt azért tartotta fontosnak, hogy később a különböző helyekre elvándorló családtagok könnyebben egymásra találjanak. Ezek az iratok tartalmazták a szököttek nevét, korát, a dátumokat, azt, hogy hányan utaztak egy csoportban, fizikai állapotuk leírását és az ültetvényük urát, ahonnan sikeresen megszöktek. William Steele ezeket a dokumentumokat jól elrejtette egy temetőben, és a szemfüles rabszolga üldözők sem tudtak sohasem a nyomára akadni. A rabszolgák felszabadítása után a gyűjteményt kiadta, mindenféle részlettel kiegészítve, a Föld alatti vasút címmel. Ez a könyv 800 oldalas lett.
Tubman elhatározta, hogy másoknak is akar segíteni, akik délen maradtak, valamint családját is szerette volna éjszakra menekíteni, így Steele-től kért segítséget, hogy megtalálja ennek a megfelelő módját. Első küldetése, mint a föld alatti vasút kalauza, a Bowley család megmentése volt. Ugye tudni kell azt, hogy a föld alatti vasút dolgozóit általában konduktoroknak hívták, ami magyarul inkább ilyen kalauzszerű figurát jelent, tehát mi magyarul a kalauz szót fogjuk rájuk használni. Tubman trükkje az volt, hogy elmegy egy nyílt fekete rabszolga aukcióra, ahol az egyik kordon mögül, ahol a feketéket tartották, kikérte az egész családot, hogy elvihesse egy gazdának megmutatni őket a közeli hotelbe. Nem fogott senki gyanút, és szépen végigvonultak az utcán, mindenféle feltűnés nélkül. Mindenki azt hitte, hogy egy rabszolga új rabszolgákat visz bemutatni az urának, de valójában gyakorlatilag egy egész család szökött meg nyilvánosan.
Tubman rendszeresen variált az útvonalakat, ami északra igyekezett kis csoportjaival. Néha hegyeken keresztül ment, néha szántókon keresztül. Kellett is az ügyessége, hiszen az üldözők gyakran értékes vadászkopókat használtak, akik háromnapos nyomot is képesek voltak követni. A rabszolga felvadászok általában pár száz dollárért dolgoztak, ennyit kaptak az elkapott szökevényekért, de hogyha értékesebb rabszolgát sikerült elfogniuk, akkor akár több ezer dollárt is kereshettek ezzel a tevékenységgel. Amikor Tubman délre utazott, egy újabb csoportért, akkor rendszeresen használta a Menj le Mózes nevezetű énekes dicsőítő himnuszt, amit énekelve és vagy továbbadva az emberek tudták, hogy visszaérkezett hozzájuk északról. Az ének szabad fordításban így szól. Menj le Mózes egészen Egyiptom földjéig, és mondd meg az öreg fáraónak, hogy engedje el a népemet.
Akkoriban annyira sokat értek a rabszolgák, hogy gazdáik mindent megtettek azért, hogy visszaszerezzék őket. Pár száz dollár bőven megérte azért, hogy visszahozzanak egy több ezer dollárt érő rabszolgát. Gyakran embereket küldtek északra, hogy posztereket helyezzenek ki minél több helyre, ami az eltűnt rabszolgákról szolgáltatott információt. De a föld alatti vasútnak erre is volt válasza. Általában külön emberek voltak azzal megbízva, hogy kövessék a plakátokat, kifüggesztőket, és egyesével letépjék azokat. Magának Harriet Tubmannek az elfogásáért 10 000 dollárt ajánlottak fel, ami később egészen 40 000 dollárig emelkedett. Ez az összeg mai árfolyamon átszámítva nagyjából 400 millió forintnak megfelelő összeg, tehát egy piszok nagy összegről beszélünk. Azonban hiába említi ezt az összeget sok forrás, valójában csak egyszer tűzte ki fejpénzt érte, még 1849-ben, amikor bátyjaival szökött meg. Az akkori fejdíja csak 100 dollár volt, ami jóval kisebb, mint ami a sok forrásban is szerepel. A hamis szám egy feketék felszabadításáért küzdő New York-i aktivistától jön, tehát ő kreált ezt a 40 000 dollárt. Egyébként csak, hogy perspektívába helyezzük ezt a téves állítást, miszerint 40 000 dollárt kínáltak Tubman elfogásáért. Az 1865-ben meggyilkolt Abraham Lincoln gyilkosának elfogásáért 50 000 dollárt ajánlottak fel, tehát ez teljesen nonsens, hogy vagy egy kicsit valószerűtlennek hangzik, és igazából inkább a mítoszt erősíti, vagy a Tubman körüli legendákat, hogy ő mégis mennyit ért Harriet Tubmannek a munkája föld alatti vasút kalauzaként.
1850-ben hoztak egy új törvényt, ami a rabszolgaszökéseket szabályozta, és azt mondta ki, hogy hiába szökött meg egy rabszolga, és lett szabad, de hiába tartózkodik a biztonságos északi államokban, bármikor visszavihetik az úgymond jogos tulajdonosához. Tehát igazából ezt követően már csak Kanada számított biztonságos helynek, ugye az Egyesült Államok nem.
Igen, és ugye láttunk egy filmet erről, és azért gondoljunk bele, milyen lehetett az a helyzet, hogy te egy rabszolga vagy, küzdelmes úton valahogy megszöktél délről, feljutottál északra, a szabad államokba, és aztán egyszer csak hoznak egy olyan törvényt, miszerint téged bármikor visszahurcolhatnak délre. Hát el lehet képzelni a pánikot, amit ez kiváltott az északon élő fekete emberekben.
1851 és 57 között Harriet átlagosan 2 utat tett meg évenként, egyet tavasszal, egyet pedig ősszel. Az egyik legjobb kapcsolata Thomas Garrett-tel volt, aki egy úgymond állomást működtetett a föld alatti vasútvonalán. Volt egy cipőműhelye is, így azok a rabszolgák, akik az ő útvonalán mentek keresztül, azok cipővel is el voltak látva. Erre azért is volt szükség, mert gyakran semmilyen lábbeliük nem volt az ültetvényen dolgozó rabszolgáknak.
Garrett egyébként maga is több száz embert mentett meg, de súlyosan fizetett érte. kétszer is letartóztatták feketék szöktetése miatt, és olyan súlyos büntetést kellett megfizetnie, hogy el kellett adnia üzleteit, többek között a cipőműhelyt is, amiről előbb beszéltünk. 60 évesen odáig jutott, hogy nem volt semmi pénze, és bármilyen felkínált munkát el kellett fogadnia azért, hogy el tudja tartani családját. Ennek ellenére tovább dolgozott a föld alatti vasút tagjaként. A legenda szerint a bíró, aki elítélte, azt mondta neki, hogy ezekkel a szigorú döntésekkel, amiket ellene hoztak, végre megtanulja, hogy nem kell segíteni a rabszolgákat. Mire Gerett azt mondta, hogy hiába vette el a bíróság az utolsó penniét is, de ő sosem fogja abba hagyni a munkát, amíg akár csak egy rabszolgának is szüksége van az ő segítségére.
Gerett halálakor a koporsóját lovaskocsin vitték a város felett magasodó temetődombra, azonban amikor a feketék lakta házak között haladt át a szekér, akkor azt megállították az ott lakók, levették a koporsót a kocsiról, és a vállukon cipelve maguk vitték fel a domb tetejére.
Tehát igazából...
köztiszteletnek örvendett abszolút a feketék körében.
De ez valószínűleg elmondható volt mindenkiről, aki a föld alatti vasútnál dolgozott.
Hát ezek az emberek igazából saját életüket kockáztatták másokért.
Így van, igen.
Itában maga sosem engedte, hogy azok, akik a csoportjához tartoznak, azok félelem vagy egyéb okok miatt visszaforduljanak. Ennek nyomatékosítására a biztonság kedvéért hordott magánál egy revolvert, ezzel, hogyha kellett, meg tudta akadályozni bárkinek a visszafordulását. Azt kérdezte ilyenkor, hogy a szabadságot választod, vagy a biztos halált. A gazdához visszakerült rabszolgákat szinte mindig megkínozták, ami ugye veszélye járt Tammerre és az egész föld alatti vasútra is, hiszen hogyha valaki mondjuk visszament a gazdához, és ott ilyen kínvallatásnak vetették alá, akkor valószínűleg ugye elmondta volna a dolgokat, hogy kiáll a szökés hátterébe.
Tubman élete végén úgy nyilatkozott, hogy az ő vasútja sosem siklott ki, és sosem veszítette el egy utas sem. És erre egyébként büszke is volt, ami összességében 70 ember szabadságát jelentette. Ugye a bevezetőben 300 embert mondtunk, itt eltérnek a források azzal kapcsolatban, hogy mi a pontos szám. Harriet Tubman saját bevallása szerint nagyjából 70 embert mentett meg, ugyanakkor nagyon sok helyen azt lehet, vagy a legtöbb helyen azt lehet olvasni, hogy 150 vagy 300 emberről volt a valóságban szó. Népszerűség egyébként akkora volt, hogy még Európából is kapott támogatást a rabszolgatartás elleni mozgalom, az ő hírnevének köszönhetően.
Egyébként most bocsánat, egy kicsit off, hogy az egészen érdekes párhuzam szerintem, hogy ugye most 1840-es, 50-es években járunk, tehát amikor nálunk mondjuk ugye a szabadságharc történt, vagy zajlott, eközben mondjuk Amerikában meg a rabszolgakereskedelem. Szóval szerintem ez így érdekes, hogy mondjuk nálunk így, nem tudom.
Igen.
Pilvax kávéház, meg nemzeti dal, meg ilyen forradalom, és közben mondjuk egy fejlett társadalomban megéltek olyan emberek, akik rabszolgaként dolgoztak nyugaton.
Hát igen, és erről még valószínűleg, vagy én biztos vagyok benne, hogy fogunk erről még beszélni későbbi podcast adásokban is, mert gyakorlatilag ez a téma kimeríthetetlen, hiszen ő még a 60-as években is iszonyatosan durva a szegregációról beszélünk.
Igen.
Tehát ezek a külön fekete mosdó, stb. A buszon külön utazni, tehát ezek elég durva dolgok, amiket ugye itt Magyarországon mi nem tapasztaltunk meg, ők meg gyakorlatilag még 50 éve is ebben éltek.
Az interneten kutakodva lehet találni térképeket a föld alatti vasút útvonaláról, és ezeken meglepő dolgokat is láthatunk. Például voltak olyan helyek Amerikában, ahol nem északra menekültek, hanem Mexikó irányába, vagy például Florida környékéről a Karibi-szigetek irányába mentek az emberek. Szóval az az elképzelés, hogy mindenki északra menekült, az nem volt 100%-ig igaz. Érdemes megemlíteni az Ohio folyót is, ami a legtöbb rabszolga számára a szabadság és a rabszolgaság határát jelentette. Gyakorlatilag ez választotta el a déli államokat az északi államoktól. Ez a folyó átkelés szerepel a Tamás bátya kunyhója című könyvben is, ahol a főszereplő Elza karaktere átkel a folyón. Az írónő ráadásul nem fiktív karakterekkel dolgozott, hanem húsvér emberekről formázta a szereplőit. Elza esetében egy olyanról, aki valóban átkelt a folyón, aminek a szélessége néhol elérte a 1,5 kilométer szélességet.
Igen, és egyébként ezek azért is durvák, mert mondjuk csónakkal lehet, hogy át tud kelni az ember, de ezt szerintem abban a korban én nem tartom valószínűleg, hogy túl sok ember tudott volna úszni. Főleg egy rabszolga.
Hát igen, tehát igazából hol azon utak volna megúszni?
Valószínűleg sehol.
Sehol. Úgyhogy borzasztóan ijesztő lehetett átkelni egy ilyen nagy folyón.
Igen, az biztosan. Ráadásul úgy, hogy ő nem is tudja, hogy a túloldalon mi vár rá, sőt valószínűleg a rabszolgavadászok, mert ő ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy van a föld alatti vasút, meg a szökött rabszolgák, de gyakorlatilag arra is egy komplett hálózat épült ki, hogy azok az emberek, akik arra szakosodtak, hogy szökött rabszolgákat fogjanak el. Például a Pulitzer díjas könyvben erről viszonylag sok szó esik, hogy bizony voltak olyan emberek, akik egész életüket erre tették fel, hogy ők gyakorlatilag fejvadászok voltak, és a megtalált rabszolgákat visszavitték hát idézőjeles jogos gazdájukhoz. Egyébként nem egyszer arról volt szó, hogy akár az északi államokban is, tehát több száz mérfölddel arrébb is keresték ezeket a rabszolgákat, mert vagy ennyire értékesek voltak, vagy az ültetvénygazda annyira ragaszkodott hozzájuk, hogy annyi pénzt fizetett egy-egy ilyen fejvadásznak, hogy akár az északi államokban is követték őket, ahol ha megtalálták, akkor visszatoloncolták őket délre sokszor. No, de visszatérve a Tamás bátya kunyhójára, ami 1852-ben jelent meg, és iszonyatosan fontos szerepet kapott az abolicionista mozgalom és a rabszolgatartás ellenes politika népszerűsítésében. A 19. században ez a könyv volt a legolvasottabb Amerikában a Biblia után, sőt, egy olyan legenda is fent maradt, hogy amikor a későbbi miniszter Abraham Lincoln találkozott Harriet Beecher Stowe írónővel, aki ugye írta a könyvet, akkor így üdvözölte: "Ön tehát az a kicsiny asszony, aki kiváltotta ezt a nagy háborút," gondolva ez alatt az amerikai polgárháborúra.
Visszatérve az Ohio folyóra és annak a fontosságára, az északi oldalon gyakran különböző jeleket alakítottak ki arra, hogyha szabad volt az út, és volt hely a menekülőknek a szálláson. Ez gyakran az ablakba kitett gyertyákkal tették. Például a Ripley településén élt egy Rankin nevű lelkész, aki direkt azért építette a parton a legmagasabb pontra a házát, hogy az ottani ablakba kitett jelzést a túlpartról is lehessen látni. A Tamás bátya kunyhójában szereplő Elza is itt talált menedékre, és rajta kívül még vagy 2000 másik szökevény is. Persze ez nem tetszett mindenkinek, úgyhogy fejdíjat tűztek a fejére a lelkésznek, 2500 dollárt, azért cserébe, hogy elrabolják ezt az embert, vagy bármilyen módon megöljék.
Pár házzal lejjebb egy Parker nevű lakos ennél talán még kockázatosabb módon élt. Ő nem várta ki, hogy oda találjanak a feketék, hanem csónakkal kelt át az Ohio folyón, és a fekete államok oldaláról magával hozta az embereket. Ez a cselekedet veszélyesebb volt, hiszen ha valakit fekete emberek menekítése közben lepleztek le, akkor megölhették a helyszínen, eladhatták rabszolgának, vagy 10 és 20 év közötti börtönbüntetésre számíthatott. Parker maga is rabszolgaként született, és ő azon ritka esetek egyike volt, aki kivásárolta a saját szabadságát. Ifjabb korában kétszer is megpróbált megszökni, de sikertelenül járt, ezért 20 évig dolgozott, hogy annyi pénzt gyűjtsön, amivel kiválthatja a saját szabadságát. Nyilván azért nem kapsz pénzt, ha földeken dolgozol, tehát a rabszolgák azért nem kaptak pénzt, mert mondjuk gyapottot szedtek, tehát ő, ez a Parker nevű illető, ő ezeken felül vállalt plusz munkákat, szóval nagyon elhivatott volt, és a kitűzött célt el is érte. 1800 dollárt fizetett a szabadságáért, ami ma nagyjából 18 millió forint összeget jelent, átszámítva.
Parker tehát megváltotta a saját szabadságát, és ehhez hozzá akarta segíteni a társait is, így az Ohio folyó partjára költözött, napközben egy vas öntödében dolgozott, és amint leszállt az este, akkor szinte minden nap áthajózott a folyón, hogy hátha találott pár afroamerikait, akiket át tudna hozni a biztonságos éjszakra. Sajnálatos módon Parkert csak az utóbbi pár évben fedezték fel igazán, eddig nem is tudtak róla sokat, valószínűleg a 19. században is olyan titokban tartotta ezeket a rövid utazásait, hogy nem lett sohasem közismert, így nem maradt róla fénykép sem fent. Ennek ellenére tudjuk, hogy olyan új találmányok kitalálásán is dolgozott, ami ahhoz járult hozzá, hogy a mezőgazdaságban kevesebb emberrel is el tudják végezni ugyanazt a mennyiségi munkát.
Tehát gyakorlatilag ő olyan, nem tudom, speciális mezőgazdasági szerkezeteket tervezett, ami azt segítette, hogy ne kelljen lehetőleg ennyi munkást alkalmazni a mezőgazdasági munkáknál.
Azért is említettük Parker nevét, mert jól mutatja, hogy rajta kívül még sokan mások is lehettek, akikről szinte semmit sem tudunk, vagy semmilyen írásos feljegyzés nem maradt fent róluk. Ők igazán ilyen névtelen hősök ebben a történetben.
Igen, tehát mi itt beszélünk Harriet Tubmanről, meg Thomas Garrettről, akik valószínűleg a legismertebb tagjai a föld alatti vasútnak. Azt kell látnunk, hogy rajtuk kívül nagyon sokan mások dolgoztak még a föld alatti vasútnál, akik tényleg névtelen hősök, és akikről semmit nem tudunk, és nem is fogunk tudni, hiszen ő gyakran semmilyen feljegyzés nem készült ezekről az utakról, vagy erről a szerveződésről.
Igazából én azt tökéletesen nem értem, hogy ugye ez mi elhangzott, hogy mondjuk, hogyha valakit feketék mentésén kaptak, akkor nem tudom, megölhették, vagy börtönbe csukták. Tehát így, igazából nem tudom, nekem az olyan elképzelhetetlen, hogy így az embernek így a lelkiismeretük, az nem lázott fel ez ellen. Tehát ugye nyilván, mint láthatjuk, rengeteg ember érezte, hogy ez tarthatatlan ez az állapot, csak hogy azért sokan itt tökre pártolták ezt a rabszolga rendszert, ami szörnyű.
Hát de az a baj, egyébként annyi idő kellett hozzá, hogy még 100 évvel később is nagyon sok rasszista ember volt, annak ellenére, hogy rabszolgaság már nem volt. Tehát ezt nehéz kiírtani azért így az emberek tudatából egymásnak a gyűlöletét.
Abszolút, és ugye igazából, hát ugye nyilván most mi is főleg amerikai filmekből láthatjuk, vagy most így az elmúlt hónapokban ugye történtek ezek a dolgok Amerikában, így rendőri túlkapások, meg a tüntetések, hogy azért ez még mindig egy létező társadalmi probléma Amerikában, hogy a feketéket megkülönböztetik. Tehát, hogy gondolom nem mindenki érzi, vagy nem mindenki szembesül ezzel, de azért, ja, ez egy még mindig egy probléma. És ennek igazából a rabszolgakereskedelem a gyökere.
Igen. Egyébként Harriet Tubman annyira kiemelkedő alakja a föld alatti vasútnak és a rabszolgaellenességnek, hogy egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy a következő 20 dollároson, amit Amerika tervez kiadni, azon Harriet Tubman alakja lesz rajta, vagy legalábbis ez volt a terv 2016-ban, amit aztán furcsa mód Trump alatt valahogy levették a napirendről, amit egyébként alakult is egy bizottság, aminek az a cél, hogy megvizsgálja, hogy mégis miért lett leszedve. Most egyelőre a 10 dollárosokat fogják lecserélni a következő években, és később fog sorra kerülni a 20 dolláros, és hát én őszintén remélem, hogy a 2020-as, 30-as évek elején, 20-as évek végén már Harriet Tubmant láthatjuk majd az amerikai 20 dollároson, mert igazán megérdemli azt, hogy ő szerepeljen az amerikai 20 dollároson. Egyébként hozzátéve azt, hogy Magyarországon se szerepelnek nők pénzeken, és igazán nagyon alul reprezentáltak mindenféle ilyen
hát, hogy nem
helyen, nem
igen,
tudom.
Igen, például nincsenek szobraik.
Igen, erről pont múltkor hallgattam egy egy érdekes adást egy másik podcastben, hogy egyszerűen nincsenek szobraik magyar nőknek, akikre igazából büszkék lehetnénk, és valószínűleg nem is tudnánk felsorolni 10-15 híres magyar nőt, akiről szobrot tudnánk állítani, mert nincsen benne a köztudatban. Na de nagyon elszakadunk itt a témánktól, úgyhogy térjünk vissza. Igen. A föld alatti vasúthoz.
Igen, ahogy visz, tehát ugye egyre előrébb haladunk a 19. században, úgy láthatjuk, hogy egyre több fekete nyert el a szabadságát északon, és ennek következtében az ő gyerekeik már szabadok. Szabadok voltak, szabadként születtek, és részt vettek a közoktatásban, vagyis jártak iskolában.
Egyébként hozzáteszem, hogy általában ilyenkor még külön iskola volt a feketéknek. Uh-huh. És egyébként, majd lehet, hogy egy villámtöriben a Facebookon megosztjuk, vannak nagyon híres képek a 20. századból, amikor egy-egy addig fehér egyetemen megjelennek az első fekete diákok, 100 évvel későbbről beszélünk konkrétan, és hogy ez mekkora felháborodást keltett a fehérekben. Na, de bocsánat, hogy megint eltértem a témától.
Igen, tehát ott tartottunk akkor, hogy ugye egyre több szabad, tehát egyre több fekete nyert el a szabadságát, ugye az északi területen, és az ügyékei már szabadok voltak, és tanultak, tehát ugye egyre iskolázottabbak voltak a feketék. És így vált lehetségesé az, hogy ugye egyre többen tudtak írni, és a különböző üzeneteket most már ugye írásos formában is tudták továbbítani. Ugye korábban inkább csak kódokkal vagy titkos jelekkel tudtak dolgozni, de az írástudással együtt ez az újfajta kommunikációs eszköz is megjelent a föld alatti vasút fenntartóinak a kezében. De még így sem voltak egyszerű helyzetben, hiszen a rabszolgák nem levelezhettek, számukra ez tiltott volt.
Tehát igazából akik a déli ültetvényeken voltak, ők...
Nem kaphattak levelet.
Nem kaphattak semmilyen információt, és csak vasárnaponként találkozhattak.
Igen, mert a gyülekezési joga is be volt számukra tiltva, kivéve vasárnap elmehettek misékre. Tehát emiatt az események miatt az úgynevezett fekete misék lettek a fő információ átadó pontok, valamint a fekete származású matrózok váltak postássá, akik az országot járva hozták, vitték a leveleket.
Ezek miatt például a dél-karolinai Charlestonban, amint kikötött egy hajó, akkor előfordult az, hogy a fekete matrózokat egyszerűen bezárták, és nem engedték el őket addig, amíg a hajónak tovább nem kellett állnia, ezzel próbálva megakadályozni az üzenetek átadását. Meglepő történet az is, hogy 1992-ben egy templom boltozatába rejtve találtak ilyen titkos leveleket, amit egy felszabadult fekete írt meg a rabságban sínlődő édesanyjának. Az első levél, amit írt, arról szól, hogy... És gyakorlatilag egy templomnak a boltívében találták meg ezeket, tehát ez nagyon érdekes, hogy egy 150 évvel később a boltívben találtak elrejtve ilyen leveleket. Az első levele arról szólt, hogy találkozott egy rendes férfival, és hogy hozzáment feleségül. A második levél arról szól, hogy elújságolja az örömhírt édesanyjának, hogy gyermeke született, a harmadik pedig arról tudósítja édesanyját, hogy unokája immáron főiskolára jár. Gondoljunk bele, hogyan érezhette magát az az édesanya, aki ezeket elolvasta, miközben feltehetőleg egy kunyhóban lakott, és napközben gyapotot szedett. Az egész helyzet teljesen nonsens mai szemmel.
Ha beszélünk a föld alatti vasútról, akkor nem mehetünk el amellett, hogy az ellentétes irányba, vagyis északról délre is volt kereskedelem, amit általában a Rivers Underground Railroadnak szoktak nevezni, vagyis hogy miről is van pontosan szó. Északon elraboltak embereket, és elvitték őket délre, és ott eladták őket a rabszolgának. Ezzel a módszerrel nagyon sok pénzre lehetett szert tenni, és így nem is csoda, hogy az ellentétes föld alatti vasút mérete egyesek szerint közel hasonló volt, mint a sima föld alatti vasútnak a hossza, vagy mérete.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy voltak emberek, akik elraboltak konkrétan
Fekete embereket.
Fekete északi rabszolgák, vagy volt rabszolgákat, vagy lehet, hogy már nem is rabszolgák voltak, hanem teljesen szabad embereket, és lehurcolták őket délre, hogy eladják őket jó pénzért. Zundorító egyébként.
Tehát amit csináltak ugye korábban, hogy Afrikába vitték őket az új világ, vagy Amerikába, Európába, most igazából ezt csinálták velük északról délre. Hát igen, ez nagyon-nagyon zundorító. Egy ilyen emberrablásnak lett az áldozata, az a hegedű művész is, akit Solomon Northupnak hívtak, és akinek az önéletrajzi könyve alapján készült el a 12 év rabszolgaság című film, amit valószínűleg többen is ismertek. Ez a film hazánkban is nagyon népszerű volt, sőt a legjobb filmért járó Oscar-díjat is bezsebelte 2013-ban.
Azonban Solomon Northup azon a ritka esetek közé tartozott, amikor felnőtt embert raboltak el. Ugye ennél sokkal általánosabb és elterjedtebb volt, hogy gyerekeket raboltak el, és vittek le délre. Tehát konkrétan ő mondjuk sokszor utca gyerekeket, de fekete gyerekeket összeszedtek az utcán, és ő mondjuk egy hajóval levitték őket délre. Akik eltűntek, azokat kétségbeesve keresték nyilvánvalóan, hirdetéseket adtak fel, feljelentést tettek, de szinte sosem kerültek elő ezek a gyerekek. Annyira általánosak voltak a gyerekrablások, hogy a korabeli újságok hasábjain rendszeresen szerepeltek ezzel kapcsolatos cikkek. Az apró hirdetések résznél pedig aggódó szülők keresték pármondatos személyi leírással gyerekeiket. Érdemes még megemlíteni a rabszolgaság ellenes ABC-t, amit 1846-ban publikált két philadelphiai nő, és céljuk az volt ezzel, hogy népszerűsítsék már a fiatal gyerekek körében is az abolicionista elveket. Az ABC rögtön az abolicionista kifejezéssel kezdődik.
A is an abolitionist, a man who wants to free the wretched slave, and give to all an equal liberty.
Tehát gyakorlatilag ilyen kis versikék vannak benne, amik megtanítják velük az ABC-t, ugyanakkor abolicionista kifejezéseket is megtanítanak ezzel. És ezt most azért mondjuk itt el ennél a résznél, mert egyrészt ez szerintem állati érdekes, hogy volt ilyen. Egyébként az interneten lehet találni, lehet, hogy ezt is majd egy villámteliben megosztjuk a Facebook oldalunkon. Amiért most említettük, az, hogy a K betűnél pedig ott volt a kidnapped, ami emberrablást jelent.
Ahogy már korábban említettük, 1850-ben hoztak egy új törvényt, ami a rabszolgaszökéseket szabályozta, és gyakorlatilag azt mondta ki, hogy hiába szökött meg egy rabszolga, és lett szabad, hiába élt biztonságban egy északi államban, bármikor visszavihették az úgymond jogos tulajdonosához. 1851-ben New York államban egy Jerry McHenry nevű szökött rabszolgát az utcán nyilvánosan elfogtak. Viszont Jerry nem hagyta magát az elkapóival szemben. Miközben próbált szabadulni, nagy tömeg verődött össze az utcán. Jerry azt kiáltotta a tömeg felé, hogy dobjanak oda hozzá egy kést, ő nem akar újra rabszolgaságba esni, inkább a helyszínen öngyilkos lesz. Aznap este az összeverődött tömeg, 3000-5000 emberről beszélünk itt a tömeg alatt, megtámadta a városi börtönt. Pár évvel később ugyanez az eset megtörtént Bostonban is, ami még északabbra van. Ekkor Anthony Burns nevű menekült robbantotta ki a lázongást, akit bebörtönöztek. A helyzet annyira komolyra fordult, hogy a katonaságot is be kellett vetni.
A tömeg láncokkal veszi körbe a bíróság épületét, ami annyira sűrűn van szőve, hogy a bíró csak úgy képes bemenni az épületbe, ha legugol és meghajolva átcsúszik a kötelék alatt. Az abolicionista újságíróknak nem is hiányzik több, elkezdik publikálni a képet, ahogy az igazságot szimbolizáló bíróság épülete körbe van véve lánccal. Anthony Burns, ugye a rabszolgakiről éppen szó van, tárgyalása megtörténik e közben, nem tart túl sokáig, hiszen a törvény szerint a szökött vádlott nem szólalhat fel saját védelmére. Az ítélet szerint bűnösnek találják, és visszaküldik délre a rabszolgaságba. Aznap, amikor Burnt visszatoloncolják délre, a kirakatokat fekete szövettel futtatják be a gyász jeléül. Az egyik forgalmas utcán egy koporsó van kiállítva, egy táblával kiegészítve. Itt nyugszik az igazság, olvasható rajta a felirat. A visszatoloncolt rabszolgát több ezres tömeg kíséri el a kikötőbe, ahol majd hajóra száll, hogy délre szállítsák. A becslések szerint ennek az egyetlen szolgának a délre toloncolása a mai árfolyamon több millió dollárba került az akkori államhatóságoknak.
Viszont hiába a látható ellenállás és nem tetszés, 1857-ben az egyik bíró kimondta, hogy a feketék csak vagyontárgyak, és az a sorsuk, hogy keményen dolgozzanak, és hogy sohasem lesznek egyenlőek a fehérekkel, így nem lehettek amerikai szabadpolgárok sem. Az amerikai törvényhozásban azért volt fontos egy ilyen kijelentést, mert precedens teremtett, vagyis hogyha egyszer megállapítottak valamit, akkor az örökérvényű az amerikai jogalkotásban. Ez a törvényhozás azért jelentett rosszat a föld alatti vasútnak is, mert így már az északi államok sem voltak többé biztonságosak. 1858-ban, Ohio államban, egy olyan városban, ahol elfogadott volt a szabad feketék polgári joga, az egyik már szabad feketét bebörtönözték. A helyiek ezzel nem értettek egyet, és fellázadt az egész közösség, körülbelül 20 ember segítkezett a bebörtönzött ember kiszabadításával. A fekete embernek így sikerült elmenekülni a városból, azonban az a 20 ember, aki segítkezett a kiszabadításban, őket börtönbe vetették.
Nem kellett várni sokat, és 1861-ben kitört az amerikai polgárháború. Nyilván ez egy összetettebb kérdés, hogy mi okozta a polgárháború kirobbanását, de az egyik legfontosabb indok az az észak és dél közötti rabszolgatartásra vonatkozó ellentét volt. A polgárháború végével Abraham Lincoln, a legtöbb amerikainak kedvenc államfője, kimondta a rabszolgák szabadságát. És hogy összegezzük, hogy mégis mennyi rabszolgának sikerült a föld alatti vasúttal megszöknie. Sajnos pontos számok nem ismertek, többféle becslés van. A legszerényebbek szerint 25 ezer és 50 ezer között lehetett a valós szám, az optimistább becslések szerint akár 100 ezer ember is megszökhetett. Viszont vannak egyéb források, amik azt igazolják, hogy a szerényebb számok pontosabbak. Ezt pedig onnan lehet sejteni, hogy tudjuk azt, hogy 3,9 millió rabszolga élt Észak-Amerikában 1850-ben, és közel 430 ezer szabad fekete ember. Ugyanez a szám 10 évvel később, 1860-ban 490 ezer, azaz 60 ezerrel lett több szabad fekete 10 év alatt. Viszont ebbe bele kell számolni nyilván azokat is, akik már a szabad fekete családokban születtek, így összességében elmondható, hogy körülbelül 35-40 ezer ember lehetett, akik a föld alatti vasúton vagy annak segítségével elnyerték a szabadságukat. Szóval, ahogy említettük, nagyon sok minden olvasható ebben a témában, tehát hogyha valakit érdekel ez, mi azt tudjuk javasolni, hogy nézzetek filmeket ezzel kapcsolatban.
A Harrietet például én nagyon ajánlom. Szerintem Andris is.
Igen, ez egy két éves film, és Harriet Tubman életéről szól.
És ami nekem amúgy különösen tetszett benne a filmben, hogy hát igazából abban én nagyon szeretem a gospelt, és azt, hogy a film ilyen diszkréten, szolidan, de hogy így utal arra, hogy azért itt a feketéknek a hitük is nagyon sokat segített abban, hogy átkeltek a folyón, és kiszabadultak, és szerintem ez csodaszép.
Igen, Harriet Tubman, ő saját életrajzi írásában is nagyon sok szó esik, és erről nem beszéltünk, a hitéről. Az, hogy ő nagyon sokszor úgy nehéz helyzeteket úgy ő vészelte túl, hogy ő leült, imádkozott, de ilyen igazi, ilyen egyszerű ember hite volt, és nagyon sok látomása volt érdekes módon, és sokszor ezeket a látomásokat teljesítette be, hogy ezt a saját önéletrajzában is lehet olvasni. És hát szerintem ugyanígy nézzétek meg a 12 év rabszolgaság című filmet, ami pár éve volt a mozikban, és szerintem az is egy igazán jó film, és az például jól mutatja ezt a Rivers Underground Railroad-ot, tehát ezt az északról elrabolják az embert, és leviszik délre, hogy eladják rabszolgának, tehát ez mutatja be jól. Valamint szerintem még érdemes elolvasni a Stolen című könyvet, ami szintén a Rivers Underground Railroad-ról szól, és ebben 5 gyerek történetét követjük végig, akiket az északi már szabad államokban rabolták el és vitték el délre. Mindegyiküknek más-más lett az életével, de ezt is érdemes lehet elolvasni.
Nekem pedig, ami még így eszembe jutott, hogy még Ginek úrán is tanultunk olyan dalokat, amik az Ohio folyókról szól, meg valószínűleg a feketék énekelhették, akik rabszolgák voltak, és hogy vagy most így, hogy láttam ezt a Harriet című filmet, mert ugye most foglalkoztunk ezzel a rabszolgakereskedelemmel, meg a felszabadítással, hogy így azért eléggé megérintenek ezek a dalok engem például. Tehát ugye elképzelni, amikor valaki tényleg a földeken dolgozik, és akkor ezt egy ilyet énekel, és akkor ezért a szívében ott van remény.
Hogy egyszer szabad lesz.
Igen. Meg szerintem amúgy nekem olyan így megmelengette a szívemet ez az Underground Railroad, mert valami szép van abban, amikor így az emberek tényleg egy idegen emberek ilyet kockára teszik az életüket, mert egyszerűen annyira fontos egy ügy. És azért ez, hogy a fekete embereket felszabadítsák a rabszolgaságról, ez egy hatalmas ügy volt, és szerintem tök jó, hogy tényleg az emberben megmozdul valami, hogy ezt nem lehet annyiban hagyni. És nem csak feketékben, hanem sok fehér emberben is.
Igen. Úgy ráadásul, hogy ezek az emberek általában névtelen hősök, és mind a mai napig nem tudjuk, hogy kik voltak ezek, akik igazán segítettek, egy-két embert leszámítva.
Igen. Viszont most mi mindenkiről megemlékezünk így lélekben, akkor is, hogyha nem tudjuk sajnos a nevüket, de mindenkit tisztelünk nagyon, aki tagja volt ennek a mozgalomnak.
Köszönjük, hogy meghallgattatok, hallgassatok minket máskor is, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol 3 naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik@gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!